Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün nézőit és hallgatóit. Folytatjuk Szabó Pittel, a Premier League podcasterével és a Spiller TV szakértőjével a beszélgetésünket. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Rétei Balázs is.
Sziasztok! Én is köszöntök mindenkit.
Következő csapatunk pedig a Manchester United lesz, akik a tavalyi évben nagyon nagyot léptek előre Erik ten Hagnak köszönhetően. Idén szintén rengeteg pénzért vettek játékosokat, akik papíron beleillettek Ten Hagnak a rendszerébe, és mégsem tudott előre lépni a Manchester United, nem jönnek az eredmények, a játék sem néz ki annyira jól. Mennyire lehet elővenni Erik Ten Hagot, és mennyire mi a fő oka annak, hogy a csapat nem tudott tovább fejlődni?
Hát ez megint olyan, hogy nagyon egyszerű választ nem lehet adni rá. Nekem elvárásaim voltak a Manchester United-del kapcsolatban. Itt az előző videó végén, ha jól emlékszem, felmerült az, hogy azért ha az a harmadik hely az előző szezonnak a végén, az mondjuk a mutatott játékhoz képest egy elég erős felülteljesítés volt. Itt ugye az XG különbséget tekintve a Manchester United mondjuk a hatodik legjobb csapat volt a Premier League-ben. Ahhoz képest kellett volna szerintem előre lépni olyan szinten, hogy játékban is, és már el lehessen mondani a Manchester Unitedről, hogy ez igenis egy top 4-es csapat, és szerintem igazolások tekintetében olyan profilokat sikerült elhozni, akár Onanát, akár Højlundot, én egyébként még Mason Mountot is ide veszem, szerintem Amrabat is alapvetően egy jó profil arra, amit Ten Hag talán szeretne csinálni, hát csak ez eddig nem történt meg. Ugye az előző szezonban a hatodik legjobb csapat volt a Manchester United, hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni játék alapján. Most lement 7 forduló, és egyelőre minden egyes mutatóban, nem csak XG különbségben, minden progresszív mutatóban a Manchester United ez a 11. csapat. Eddig a Premier League-ben negatív XG különbséggel rendelkeznek egyelőre, tehát nem előrelépni sikerült ebben a szezonban, nem visszalépni, és persze fel lehet hozni, és szerintem fel is kell, hogy rengeteg a sérültjük, tehát most legújabban Lisandro Martínez, aki az előző szezonban a progresszív játékukért belső védőként number one felelős volt, most további 2 hónapig nem játszhat, nincsenek bal hátvédjeik, ott mindenki megsérült, még a kölcsönbe hozott bal hátvéd Reguilón is megsérült, az ott talán már felépült, Amrabatot kell kitenni oda bal hátvédnek, Højlund alig tudott még játszani ebben a szezonban, Mount megint csak heteket hagyott ki, tehát vannak olyan enyhítő körülmények, amivel a Manchester Unitednek az eredményeit szerintem meg lehet magyarázni. Ennek ellenére mutatott játékban ez még mindig inkább visszalépés, és főleg azért, mert én az egy helyben állást, amikor még ott tart egy csapat, hogy nem stabil top 4-es játékot tud hozni, az egy visszalépés. Már csak azért is, mert a riválisaid meg valószínűleg igyekeznek majd fejlődni is fognak, mert nem egy riválisodon, meg 2 riválisodon, hanem 3, 4, meg 5, akik csak a BL helyekért mennek. Ten Hag szerintem az előző szezont abból a szempontból nagyon jól menedzselte, hogy a Manchester Unitednek akkor még a kerete még annyira sem volt erős, mint most. Nem voltak meg feltétlenül azok a játékos profilok, hogy teljes egészében meg tudja valósítani a saját játékát, és sokszor nagyon ilyen leegyszerűsített, átmenetekre épülő, hosszú labdákból kontrákat vezető focit kellett játszatnia. Nyilván ott a limitációkat jelentett az, hogy De Gea volt a kapuban, az, hogy a szezon második felében a Weghorst volt a csatár, az, hogy igazából a Martial folyamatosan sérült volt, tehát egy csomó olyan akadályt kellett leküzdenie, amiket figyelembe véve az, hogy mégis sikerült bejönni a harmadik helyre. Kupát sikerült nyerni, az egy óriási teljesítmény, még hogyha a játék olyan is volt, amilyen is, mint mondtam, ez egy nagy felülteljesítés volt, de ehhez képest a pályán nem látom azokat a dolgokat, amiket Erik ten Hag szeretett volna módosítani erre a szezonra, hogy az gördülékenyebb legyen is.
Még a nyáron... Az ő hibája, vagy a játékosok?
Szerintem az ő hibája is. A nyáron még úgy fogalmazott, hogy ő azt szeretné, hogy a Manchester United legyen a világ legjobb csapata a hátmenetekben.
Azzal lehet bajnokságot nyerni?
Szerintem nem. És ezt is többféleképpen lehet szerintem értelmezni. Az átmenetekben az nem csak arról, hogy én mélyen védekezek, és akkor abból indítok ellentámadásokat, mert ők magasan labdát szerzek, az is egy védekezésből támadásba átmenet, és a Manchester Unitednek van egyébként ebben a szezonban a Premier League-ben, hogy valamiben a legjobbak is legyenek, a legtöbb magasan megszerzett labda utáni lövése. Mert labdavesztés után intenzíven visszatámadnak, és ezekből tudnak helyzeteket kialakítani. A gond akkor van továbbra is, amikor ez a Manchester United rákényszerül arra, hogy saját önön erejéből építkezzen hátulról, és úgy legyen kreatív. Nagyon érdekes megnézni ezeket a passzszekvenciákat és ehhez hasonló mutatókat a Manchester Unitednél csak három direktebb csapat van az egész bajnokságban, akik nagyon gyorsan akarják eljuttatni a labdát az ellenfél kapujához, amikor megszerzik azt. Ha felsorolom, akkor szerintem nem fogtok meglepődni. Az egyik a West Ham, egy abszolút direkt kontracsapat. Az egyik a Luton Town, a friss feljutó és talán a leggyengébb kerettel rendelkező csapat a Premier League-ben, akik rengeteg hosszú labdával játszanak. A harmadik pedig a Nottingham Forest, akik szintén erre alapozzák alapvetően a játékokat, és ettől próbálnak majd talán ellépni ebben a szezonban, és utánuk jön a Manchester United. Ez önmagában nem lenne gond, hogy a csapat gyorsan akar játszani, gyorsan akar felérni a kapuhoz. Ez akkor gond, amikor te rá vagy kényszerítve arra, hogy birtokold a labdát, és hogyha akkor sietteted a játékot, minél gyorsabban akarsz elérni a támadó harmadba, igazából nem mozgatod az ellenfelet, és erre van Juan Malillónak ez a mondás, hogy minél gyorsabban megy előre a labda, annál gyorsabban is jön vissza. A Manchester Unitednek szerintem még mindig nagyon kevés ötlete van labdával akkor, amikor folyamatosan nyomást kell helyezni az ellenfelekre, ez az egyik gond. A másik pedig, hogy amikor pedig ők próbálnak magasan védekezni, letámadni, akkor még mindig megvan az a hiba pont, hogy egyszerűen az ellenfél kijátsza a szélső hátvédeknek, és át is törték a letámadást, mert a szélsők magasan vannak, de onnantól kezdve nem mennek ki ember-emberen letámadni, és egy jól építkező csapat ezt nagyon hamar megtalálja, akik a kapussal létszámfelén tudnak kialakítani, és ezt láttuk egyébként a mondjuk az Arsenal elleni meccsen, a Tottenham elleni meccs második félidejében, a Postecoglou egy pici igazítással már meg tudta oldani a problémát, a Brighton elleni mérkőzésen ez nagyon-nagyon látványos volt, hogy a széleken hogyan tudják szétszedni a Manchester Unitedet, és az a baj, hogy ezeket a problémákat, ezeket a típushibákat az előző szezonban rendre láttuk, és rendszer szinten ez nem alakult át. Valószínűleg eredmények tekintetében és valamilyen szinten játékban is a United jobb lesz, hogyha Hölnund már húzamosabb ideig ott tud lenni a pályán, hogyha ott lesz Mount, aki egyébként a letámadáshoz is rengeteget tud hozzátenni, hogyha Amrabat mondjuk ott lesz Casemiro mellett még a játék folyását biztosítani, vagy akár ebbe a befelé mozgó balhárét szerepkörbe jól hely tud állni hosszú távon, ez fog segíteni, csak közben meg nagyon nekem Ten Hag szavaiból az jön le, hogy a játék képe, amit mondjuk én egy hibának gondolok, az nála szándékos. És nem azt akar, hogy ne így játszunk, hanem így játszunk, csak majd jobban. És én itt érzem ezt a plafont, amit így nem biztos, hogy meg tud ugrani a Manchester United.
Hát igen, mert játékos profilokat végignézem, akkor egyébként erre lenne válasz a Unitednek, mert hogyha egy felállt védelem ellen akár Bruno Fernandesen meg lehetne bontani. Nem mondhatnák, hogy nincs egy olyan tízes, aki kulcspasszokat ne tudná kiosztani. Letámadásban akár vannak olyan játékosok, most már nincsen ott Ronaldo, Rashford, lehet, hogy ebben nem jó, de fel lehetne rakni egy olyan játékrendszert, amiben a támadás meg működhetne, meg azt láthatjuk, hogy az intenzitás talán ebben a Unitedben benne van, és lehetne alkotni egy olyan szisztémát, amiben működik, meg tehetség, meg pénz van ebben a csapatban, akkor itt jön elő az, hogy Ten Hagnak van egy adott játékfilozófiája, mint mondjuk Jürgen Kloppnak is volt, és amíg nem váltott, vagy nem alkalmazkodott, visszább is esett a Liverpool. És lehet, hogy ez a gond akár Erik Ten Hagnál, hogy volt egy játékrendszer, egy elképzelése, ami egy ideig működött, de ahogy lett erre válasz, akkor már nem tud tovább gondolkodni, és nincs meg neki a következő lépése, mint Guardiola, aki mindenki előtt 2-3 lépéssel jár, de láthatjuk, hogy az Arsenal is most már nem annyira direktebb csapat, visszább lassították a játékukat, vagy mondhatnék még sok-sok edzőt, aki folyamatosan picit csiszol a játékrendszerén.
Igen, szerintem ez abszolút így van és jogos, és erre mondhatná az embert, akkor rúgják ki Tenhágot, hozzanak egy olyan edzőt, aki ezt meg tudja oldani, és ez a problémának a másik része. Ugye beszéltünk itt a Unitednek az igazolásairól, hát ezek feltűnő módon Erik Tenhágnak a telefonkönyvéből származnak, mert hogy valahogy ezeknek az igazolásoknak a 90%-a vagy tök egyértelmű, mert hogy kell nekünk egy mélységi középpályás, aki labdákat tud szerezni, mert a Frenkie de Jongot nem tudtuk leigazolni, aki ugye Tenhágnak a játékosa volt szintén az Ajax, tehát hozzuk el Casemirót, aki a legnagyobb név a világon, tehát nem kell túl okosnak lenni, hogyha egy ilyen középpályást akarsz, akkor a Casemirót elhozd. Csak hát ő 30 éves, és rengeteg pénzt keres, és rengeteg pénzt kellett fizetni érte, és hát a Real Madrid kapott az alkalom, és elengedtem, mert ez egy rohadt jó biznisz 30 év fölötti játékosért. És
hát, mint amikor Liverpool elengedte Henderson, Fabinho.
Hát ez így van, és ott van, hogy a Manchester Unitednél ott van Bruno Fernandes, ott van Casemiro, meghatározó játékosok most, és akkor elkezdjük építeni a jövőt. De eltelik 2 év, Casemiro már kiöregszik, Bruno Fernandes szintén már 30 fölött lesz, Rashford lesz még egyedül a csúcson, 28 évesen, Eriksen addigra már kiöregszik, Rafael Varane már kiöregszik, akkor megint le kell cserélni a csapatnak a másik felét. De Antonit is 100 millióért hozták el, mert Erik ten Hag játékosa volt, Amrabat Erik ten Hag játékosa volt korábban a Twente-nél, és többek között Edis szerepet játszott, hogy elhozták. Mason Mount érdekes módon Hollandiában játszott akkor, amikor Erik ten Hag az Ajaxnál dolgozott, Malásia és szintén Hollandiából jött, tehát érezzük ezeket a kapcsolatokat, hogy a Manchester Unitednek igazából klub szinten nincsen egy egységes elképzelése arról, hogy mi hogyan akarunk játszani, mi milyen klub akarunk lenni. Van egy Erik ten Hagunk, akiről úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó edző, és nagyon jó teljesítmény nyújtott az előző csapatainál, az Ajaxnál látványos sikereket ért el, nem csak otthon, hanem Európában is, akkor csináljuk azt, amit Erik mond. Csak szerintem így hosszú távon klubot nem lehet működtetni, és akkor van az, hogy túlfizetsz játékosokért, mert nincsen alternatívám. Eriknek Antoni kell. Nincs az, hogy hát 100 millió picit érte sok, de itt van ez a 4 játékos, aki ugyanaz a profil, őket mondjuk 50 millióban el tudjuk hozni, és akkor másra is lesz pénz. Ilyen valószínűleg nem történik meg. Vagy Erik ten Hag kér túl nagy beleszólást, ami szintén egy hiba a klub részről, vagy a klub részről nincs senki, aki ezeket a javaslatokat megtenni, pedig van adatelemző részleg a Unitednél, vannak scoutok a Manchester Unitednél, de úgy tűnik, hogy az ő munkájuk az igazából nagyon sokat, nyilván a saját hibájokon kívül nem tesz bele a közösbe. És itt van a levegőben, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. Levegőben lóg egy tulajdonosváltás, már hosszú ideje, azt látjuk, hogy a jelenlegi tulajdonosokkal igazából valódi, hosszú távú koncepció ennek a csapatnak nem lesz, és most erre vár mindenki, hogy ez megtörténik, nem történik, meg ki lesz az új tulajdonos, ő hoz-e koncepciót, ő Erik ten Haggal képzeli ezt el, Erik ten Hag mennyire ragaszkodik ez a hatalomhoz, hogy az ő elképzelése szerint az ő játékosait hozzák el, csak az a baj, hogy a telefonkönyv utolsó oldalja az előbb-utóbb el fog érni. Mert előbb-utóbb elfogynak azok a játékosok, segíteni is tudnak, és még ismeri is őket. És ez a baj a Manchester United-del, és lehet azon lamentál, hogy hát ten Hagnak a játék filozófiája milyen, jó játékosokat hoztak-e, de közben a big picture-t azt továbbra sem látni, hogy ez a csapat merre szeretne előre lépni, és ez mindig egy ilyen, a pályán meg le fog csapódni előbb-utóbb, és mindig ugyanaz a ponthoz visszaérkezünk, hogy ugyanez volt a hiba Mourinho-nál, ugyanez volt a hiba Solskjaernél. Most az Erik ten Hagot kirúgnák, leültetnének egy másik edzőt a kispadra, változna bármi is. Hát nem változna semmi.
És pont ez az, amit én is így ki akartam emelni, hogy sajnos Sir Alex Ferguson óta egyszerűen nincsen egy olyan edző, pedig egyébként ten Hagba bíztunk, hogy végre egy olyan alapot.
De ten Hag egy jó edző is. Ez nagyon fontos, hogy egy edző alapvetően drasztikusan nem tud a pályán hozzátenni önmaga a játékhoz. Az Arsenal is azért kezdett el működni az Artetával, mert az Artetának volt egy víziója, de ahhoz a vízióhoz a klub alkalmazkodott, és nem az volt, hogy az Arteta rámutatott, hogy ezt is ezt a játékos hozzuk el, hanem olyan profilokat hoztak el neki, és ez a hosszú távú vízió keretet fiatalították, drasztikusan, hogy a következő 2-3 évben az a keret együtt térhessen fel a csúcsra. A Manchester United igazolt játékosokat, akik a pályafutás a csúcsán vannak, akik az elején vannak, és mire az egyik beér, a másik kiöregszik. Tehát nincsen egy egységes terv, hogy hova szeretnénk elérni 2-3-4 év múlva. A ten Hag ez csak egy elem, hogyha ő kapna valószínűleg egy támogatást a klub részéről, akkor sokkal, és a támogatás nem azt jelenti, hogy elhozunk mindenkit, akire rámutatsz, mert az nem támogatás. Egy edzőnél. Ne ez edző választja ki a játékosokat, mert lehet, hogy ő 2-3 évvel nem lesz ott, és a legtöbb esetben ez így is van, hanem kell egy egységes koncepció, ami alapján egy klub működni tud. Meg lehet nézni, hogy majd a Manchester City Guardiola után esetleg hogy fog kinézni. Amíg ott lesznek Csiki Begirisztánék, valószínűleg azért olyan nagy baj nem lesz, mert a keretet össze fogják tudni rakni, és ha mondjuk Guardiola helyett majd Kompany ül a kispadon, lehet, hogy nem 100 ponttal nyerik majd a bajnokságot, de ott lesz az alap, hogy minden évben ők legyenek az esélyesek. Ezt a Manchester Unitednél nem látjuk. Lehet, hogy az Arsenalnál sincs meg, és majd elmegy az Arteta, és vele együtt a koncepció is, viszont ő megkapja azt a támogatást, hogy az ő víziójához van a háttérstáb, aki alá dolgozik, a scoutok alá dolgoznak, az adatelemzők alá dolgoznak, és van egy egységes stílus, amivel igazolnak játékosokat. És a ten Hagnál el lehet gondolkozni, hogy egyáltalán ez a fajta stílus, ez meddig vezetett eredményekre, és hogy ez megkapja azt a támogatást, ami kellene egyáltalán, hogy eredményekhez vezessen.
Hát akkor ezek alapján a Manchester Unitednak 2-3 szezonon belül biztos, hogy nem teremhet.
Én nem látom. Mert mire beérne a keret egyik fele, addigra a másik kiöregszik, akkor megint le kell cserélni az egyik felét. Jelen állás szerint nem tudjuk, hogy ki lesz akkor az edző, ki lesz akkor a tulajdonos. A Manchester United tényleg Ferguson távozása óta, pont azért, mert ő volt a rendszer, aki összefogta az egészet, és ugyanazokat a ciklusokat játszik el, újra és újra, jobb vagy rosszabb
volt,
edzők.
Ott még olyan futballmenedzserek voltak, akik menedzserek voltak, és nem csak edzők voltak, és még Wenger meg Ferguson teljesen más érát képviseltek, és most pont ezt kellene, hogy most már annyira összetett a labdarúgás, hogy különböző emberek kellene különböző feladatra.
Egy edző az ne scoutoljon. Hát az edzőnek nincsen kapacitása arra, hogy scoutoljon.
Tehát, hogy Jürgen Kloppnál is probléma, hogy bele akar folyni ennyi.
Persze, és a Liverpoolnál is az nagy kérdés, hogy ott a Michael Edwardsnak a távozásának mennyi köze volt ahhoz, hogy a Jürgen Klopp mondjuk az új szerződésénél azt kellett, hogy akkor mi lenne, hogyha nekem most már picit nagyobb szavam lenne az igazolásoknál, és mondjuk könnyebben bele tudnék szólni, hogy kiket hozzunk el. Ez is szerintem egy rossz irány a Liverpoolnál is. A Manchester United pedig folyamatosan ebben van most már évek óta, és amit a pályán látunk, az valójában mindig csak egy tünet, ami folyamatosan újra és újra és újra megtörténik.
Egyébként, hogyha laikusként belegondolok, akkor én legalábbis azt mondom, hogy jogosnak érzem, hiszen hogyha azt mondja egy edző, hogy emberileg könnyű együtt dolgozni azzal az X játékossal, akkor még jogos is. De egyszerűen, hogyha tehát ez az érdekes a labdarúgásban, hogy nem lehet ugyanazt a csapatot más csapatban is.
Hát persze, nem tudod lemásolni ugyanazt. Igen. Lehet, hogy egy Antony egy kiemelkedően jó szélső volt a holland bajnokságban, és profilra az, amit az Erik ten Hag kér. Csak hát látjuk, hogy a Premier League-ben ez kevés, és beleteszi a melót védekezésben is, tök jó labdatartásban, csak egy az egyben nagyon kevés védőt tud megverni, igazából gólokat sem lő, előkészítésben sem kiemelkedő, de fizettél érte 100 milliót, mert nem volt rá alternatíva. És közben játékban a csapat ott tart, hogy semmit nem lépett előre. És mondom, ezt szerintem fontos hangsúlyozni, hogy ha nem lesz már ennyi sérültje a Unitednek, akkor valószínűleg jobb eredményeket fog elérni. Csak legjobb esetben is ez a Manchester United, ahogy az előző szezonban, valószínűleg most is ilyen hatodik, hetedik legjobb csapatra lesz elég. Pedig költöttek pénzt, pedig igazoltak, és lehet, hogy lesz majd valami minimális előrelépés a vége. Csak ugye ilyen a futball, hogy ott volt egy nagy túlteljesítés, csak most viszont meg már a szezonán annyi pontot veszítettek, hogy ezt a hátrányt már minőségi játékkal kéne pótolni, hogy utána folyamatosan lehessen nyerni a mérkőzéseket, és ezt lesz most nagyon nehéz elképzelni, nekem legalábbis most nagyon nehéz elképzelni, látva ezt a játékot.
Hát meg nagyon nagy kérdés, hogy erre milyen reakció érkezik, vagy hogyan lehetne ebből a csapatot kimozdítani, mert tényleg beszéltünk arról, hogy Ferguson óta rengeteg papíron jó edző volt itt a Unitednál, vagy akik máshol tudtak komoly sikereket elérni, de amíg nincs meg az a szakmai munka háttérben, valóban nem tud egy ilyen kompetitív versenyhelyzetben jól működni a klub. És láthatjuk, hogy a Liverpoolnál is igazából az utolsó pázbüldere volt Jürgen Klopp, és előtte már felépítettek egy csapatot, egy analitikai rendszert, a struktúrát fejlesztették. Volt a tulajdonosoknak egy teljes víziója, és egyébként a csapatnak a vezetésébe találták meg az embereket, utána pedig a következő szintben megtalálták Jürgen Kloppot, és a következő szintben pedig a játékosokat. És így kellene felépíteni akár a Manchester United-ot is. Itt az a nagy kérdés, hogy ez hogy hogyan fog megtörténni, hogy eladják a csapatot, és akkor fog ez megtörténni, hogy a jelenlegi...
Szerintem az jelenlegi tulajdonosi háttérrel, jelenlegi szakmai vezetéssel nem látom.
És egy sportigazgató nem tudna itt akár, lehet, hogy egy fecske nem csinálni arra, de
van,
ez a vezetőség...
Van most sportigazgatója a Manchester Unitednek, igazából érdemi hozzáadott értéke egyelőre nincsen, mert...
De már ott nem tudna itt akár csodákat tenni a United, de oké, más bajnokságban tudod sikereket elérni, csak most mondtam egy nevet.
De már ott hozna neked koncepciót önmagában, jó játékosokat tudna hozni, mert már ott állnak is neki nagyon vastag telefonkönyve van,
igen,
amiből tud játékosokat hozni, de a koncepciót nem ő adja az internetesen.
De mondjuk a koncepció megadja Ten Hag, ő pedig megadja a megfelelő játékosokat Ten Hag kezébe, így akkor
hát,
már működhetne.
Ha Ten Hag tudna így dolgozni, akkor valószínűleg ez egy működőképesebb dolog lenne, mint hogy az Arsenal is inkább Arteta adja a koncepciót, Eduék pedig alá dolgoznak, és az Arteta maximum néhány játékosra mutat rá, mondjuk a Declan Rice-ra, hogyha rámutat arra, szerintem könnyen rá volt mindenki, hogy
arra lehet is
hozzuk el hatossal, de nem tudom, mondjuk a Gabriel Magalhaest nem biztos, hogy annyira ismerte az Arteta, de kellett neki egy labdával ügyes, ballábos belsővédő, akkor itt volt az adatbázisban egy Gabriel Magalhaest, akkor elhozták őt, és fantasztikusan bevált, pedig az Arteta valószínűleg fingja nem volt róla, hogy ki az a Gabriel Magalhaest a Lille-ből. De a profilra stimmelt, fizikálisan erős, gyors, jól passzol, ballábas, őt hozták el, és tökéletesen bevált. Ez a fajta játékos kiválasztás nincs meg most szerintem igazából hatékonyan a Manchester Unitednél, ami nagyon nagy hiányosság.
A City így működik.
A City így működik. Guardiola tudja, milyen profilok kellenek nekem, a Csiki Begrisztánék pedig megtalálják. Guardiola egész edzői pályafutása alatt egyetlen egyszer csinálta meg azt, hogy olyan játékos szerződtetett az adott csapatához, akivel korábban együtt dolgozott, az a Thiago Alcantara volt még a Bayern Münchennél. Ő az egyetlen. És persze az Arteta is elhozta a Zinchenkót, a Gabriel Jesust. Ezek előfordulnak, és egyszer-kétszer, hogyha egyszerűen ő a legjobb arra a posztra, jó áron meg tudod szerezni, elérhető, akkor miért adnád alább? De a Unitednél egyre nem ez a helyzet, hogy az Anthony volt az egyetlen erre a posztra, aki megszerezhető, és mondjuk olcsón megszerezhető lett volna, és szerintem ez a probléma.
Még itt a Unitednél még egy nagyon érdekes kérdés van, az Harry Maguire. Az elmúlt években...
Jaj, szegény Harry, hagyjuk, tehát már annyira nem tényező szerencsétlen ebben a csapatban, jó most a sérülések miatt megint, de nem tudom, tehát a Harry Maguire is egy tünete ennek, és ő is ásta a saját sírját az, hogy inkább nem ment el a West Hambe, és továbbra is egy sokkal jobb játékos annál, mint amit látunk.
Pont erről szeretnék beszélni, mint elemző, te milyen polcra helyezed, és pont szerintem ennek a Unitednak a káváriája Harry Maguire-ben csúcsosodik ki.
De minden ellen lehet, most a Marcus Rashfordot azt a darabjai a szedik szét, megint a Manchester United szurkolók, mert volt két gyengébb meccse, tavaly lőtt 30 gólt, egy 10 góllal felül teljesítette azt, ami várható lett volna a helyzeti alapján, most kimaradnak ezek a helyzet, és akkor Marcus Rashford már hirtelen a probléma okozója. Nem, a Marcus Rashford is egy tünete ennek, mert folyamatosan rájön ki a játék, és hogyha nincs előtte terület, és te azt akarod, hogy a Marcus Rashford egyedül megcsinálja a bal oldalon a játékot egy az egybe, akkor nem lesz annyira hatékony, mint hogyha neki területet csinálna, és lenne hova futnia. A Maguire ugyanez, csak neki már az önbizalmas olyan szinten le lett rombolva ezáltal, hogy ebben a csapatban többnyire használhatatlan. Miközben azt már mindenki elfelejtette, hogy amikor a Unitedhez került, két éven keresztül semmi gond nem volt vele. Sőt, a Premier League egyik legkiegyensúlyozottabb védője volt.
Hol néznéd meg nagyon szívesen? Vagy melyik csapatban tudna ő újra virágozni?
A West Ham az jó lett volna. Ez itt kevés terület van mögöttük, de építkezésben nagyon jól tudták volna használni meg, vagy ennek a készségei, de igazából bármilyen olyan Premier League csapatban, amelyik nem extrémen magasan játszik. Az angol válogatottban is ezért jó Maguire. Egy nagyon biztonsági játékot játszik az angol válogatott is, de viszont labdával szeretnek játszani, és a Maguire abban is nagyon jó. Labda felcipelésében, passzolásában, ebbe a Manchester Unitedbe, ahova most tartani akarnak, Maguire már kevés. Mert nem jobb Lisandro Martineznél, és nem jobb a Rafael Varane-nál sem. Annál viszont sokkal jobb, mint hogy ott a padon rohadjon meg, és egy helyi bohósz legyen belőle.
És menjünk tovább a Chelsea-re, ami szintén nem egy egyszerű téma, és szintén nagyon sok kérdés vett fel.
Most sokkal egyszerűbb szerintem.
Rengeteg tehetséges fiatalt igazolt a Chelsea, de ugyanott tartanak, mint tavaly, nem jönnek az eredmények, megint kicserélődött a keret, és nagy kérdés az, hogy reménykedhetnek abban a szurkolók, hogy ezek a fiatalok beérnek, a Pochettino munkája beérik majd, vagy egyelőre annyira nem működik ez a játékrendszer, hogy lehet aggódni.
A játékrendszer az tud gólt lőni? És ez egy nagyon szemét kérdés, csak a Chelsea...
Helyzeteket teremt.
Hát helyzeteket teremt. Igazából most az angol bajnokságban egyetlen egy csapat van, amelyik rosszabb arányban váltja gólra a helyzeteit, mint a Chelsea, és az XG mutatóját jobban alul teljesít, ez az Everton. Tehát a Chelsea is több mint 5 góllal kellett volna többet szerezzen csak a helyzetei alapján, és a Chelsea minden mutatót figyelembe véve a minimum a top 5-ben ott van. Az eddigi meccsek alapján, és igen, el kell mondani, a Chelsea-nek volt az egész mezőnyben a legkönnyebb sorsolás az azon a lején, tehát fenntartásokkal kell kezelni, hogy mennyi helyzetük volt, és milyen magasan szereznek labdákat, mert eleve sokszor hátrányban kellett játszaniuk, de ezeken a meccseken ennek ellenére megvoltak a helyzeteik, csak mindenki maradt. Ez nyilván egy fiatal csapatnak az önbizalmának sem tesz túl jót, most nyertek két meccset egymás után, itt a egészen borzasztó Fulham ellen, meg Brighton azért sikerült megválni a Liga kupában, csak hát most jön majd a neheze a sorsolásnak. És ugye előző videóban a Tottenhamnél beszéltük, hogy felül teljesítenek a szezon elején, de azokat a pontokat már senki nem veszi el tőlük, amiket eddig begyűjtöttek. A Chelsea meg az ellenfelekhez képest jól játszott voltak helyzeteik, hát csak mindenki maradt és nem nyertek mérkőzéseket. Hát csak lehet, hogy a következő meccseken a rangadókon meg ez a játék már nem lesz elég, és abban meg már beleszaladni abból, hogy ott ez a teljesítmény összességében is kevés lesz, az egy nagyon nagy pofon lehet ennek a keretnek, holott Pochettino ellen fordulni most ebben a helyzetben, azt szerintem egy óriási hiba lenne, mert eddig ez a Chelsea pekhes, és a szezon előtt is azt lehetett várni, hogy ez a Chelsea legjobb esetben a Tottenhamhez hasonlóan BL helyért fog küzdeni. Hát és eddig a játék alapján ez egy BL helyért küzdő csapat lett volna, az eredmények viszont nem jöttek mellé, és a neheze viszont most jön. És itt jön az, hogy most megnyomják-e megint a pánik gombot a Todd Bowley-ék, mikor ide hoztak minden fiatalt egymásra, vagy majd valaki beválik közülük, vagy mennek tovább ezen az úton is jelenleg, azért ez lenne logikus, mert jelenleg itt a pánik gombot megnyomni semmi értelme nem
lenne. Hát és ez a Chelsea szerintem egy ilyen ördögi körbe került be, mert ezeknek a fiataloknak idő kell. De az, hogy...
De idő meg nincs.
Idő meg nincs, mert eredmények kellene. Hát igen, és sajnos... És ezért nagyon nehéz.
De ennek a modellnek ugye ez a hátrány, amikor te nyakra főre hoztad a fiatal játékosokat, tényleg levitték a fizetési keretet, tehát pénzügyileg, amit a Chelsea-nél csinálnak, az egy óriási mahináció, rövid távon, majd hosszú távon, amikor már nem biztos, hogy minden évben el tudnak adni 150 milliárd játékosokat, mert még nem minden fiatal válik be, aki megbeválik, hát azt meg nem biztos, hogy el akarod adni, hanem inkább a te keretedben akarod tudni, és nem tudsz minden évben kiszórni mondjuk egy Mason Mountot 60 millióért, egy Kai Havertzet 65 millióért, akkor azért már bajban leszel. És ennek tényleg itt tartunk, hogy lehet, hogy Mudrik majd egyszer jó lesz. Hát, csak lehet, hogy kéne mellé valaki, aki mellett be tud érni. Lehet, hogy Nicholas Jackson egyszer jó lesz, lehet, hogy kéne egy olyan csatár, aki nem hagyja ki minden második nagy helyzetét. Sőt, egyelőre a Nicholas Jackson igazából max minden tizedik nagy lehetőségéből lő gól, de ott van benne a potenciál. Csak hogyha ilyen játékosokkal van tele a kereted, akkor kiteszed magadnak ekkora hullámzásoknak. És ugyanaz lehet, hogy most jött két eredmény, annyira megnő az önbizalmuk, hogy nyerik a nehezebb meccseket is. Csak ugye megint csak a középutat kell megtalálni, az a Chelsea jelenleg nem egy bajnoki címért küzdő csapat, hanem egy maximum bélindulásért küzdő csapat, amik majd hosszú távon, munkával, idővel lehet jobb. És ha okosan építik tovább a keretet, ez lehet jobb, de most az eredmények miatt megnyomni a pánik gombot, azt szerintem olyan szinten beárazná ezt az egész projektet, hogy abból már nagyon nehéz visszajönni.
Hát igen, pont ez az, hogy eddig is beszéltünk koncepcióról, az, hogy a scoutok mennyire tudnak hozzájárulni az edző által nyújtott koncepcióhoz, de talán itt megint csak ugyanez van, csak itt a másik oldalon, hiszen a vezetés nem tudja ezt segíteni.
A vezetésnek van egy koncepciója, az a kérdés, hogy ez mennyire összeegyeztető valójában a sporttal és a labdarúgással, hogy felhalmozzuk a fiatal játékosokat rengeteg pénzért, de alacsony fizetéssel, hosszú évre magunkhoz láncoljuk őket, és azt várjuk, hogy ők majd be fognak érni mindannyian. Hát csak tudjuk, hogy az igazolások jelentős része, nagyjából fele, várhatóan, különböző okok miatt nem válik be. És a Chelsea egy hazárdjátékot játszik ebben a tekintetben. És persze, hogyha öt fiatalból egybe válik, az nagyon jó, mit csinálsz a másik négyel. Abból lehet, hogy kettőt még el tudsz adni jó pénzért, egy még a keretedbe elfér, a többi. Ott van 7 éves szerződés egy olyan játékos, akiről kiderült, mondjuk nem elég jó, és nem tudja megugrani a plafont. Kinek adod el? El akar menni egyáltalán? Ez egy nagyon veszélyes játék, amit a Chelsea játszik, és kellenek hozzá az eredmények, kell hozzá folyamatos játék, mondjuk egy Ugucsukvonak, akit elhoztak a nyár elején, és ráhoztak egy Laviát, ráhoztak egy Moises Caicedót, 3 fiatal játékos ugyanarra a posztra, nem mindegyik fog beválni, és nem mindegyik fog beérni, de egyszerre kellene jó teljesítmény nyújtaniuk ahhoz, hogy a Chelsea jól tudjon teljesíteni.
De ezzel az alappal akkor Pochettinónak ez a projektje is veszni fog, szerinted?
Ezt nem tudom, mert játékban ahhoz képest, hogy milyen meccseket játszottak, egyszerű mérkőzéseket játékban nem voltak annyira rosszak, mint amit az eredmények sugallanak. Lehet, hogy majd nagyobb csapatok ellen ez kevés lesz. Szerintem itt nem edzői felelősség az, ami a Chelsea-nél történik, mert ez óriási közhely, de az edző az nem tud gólt lőni. És a futballban a szerencse szerepe óriási, és az nem volt a Chelsea-vel az elmúlt hetekben. Most már talán kezd visszatérni, az elmúlt 2 mérkőzésen legalább már bementek a helyzetek. És Pochettino is szerintem követett el hibákat, tehát most már a Fulham ellen végre legalább az Enzo Fernandez játszotta mélyebben, a Conor Gallagher pedig magasabban, ez többek között egy ilyen érdekes kiválasztás volt nála, amit nyilván meg tudna indokolni, mondjuk a Gallaghernek a védő munkáját lehet, hogy nagyobbra értékelés, inkább őt akarta hátul tudni, én ezt nem tudom, maximum találgatok, de labdával meg profilra a Gallagher jobban játszik előrébb, jobban tud érkezni a kapu elé, magasabban jobban tud labdákat szerezni. Az Enzo Fernandez meg egy jóval progresszívebb játékos, mint amikor mélyen játszik. Szóval vannak ilyen kérdőjeles döntések, de amikor ez a kérdés tele van sérültel, hogyha a Manchester United-nél elmondtuk, akkor is el kell mondani, hogy az Nkunku például még egy percet nem játszott ebben a szezonban, most a Chilwell sérült, meg nincsen a Reece James, folyamatosan kulcsemberek hiányoznak, a Lavia még szintén nem tudott játszani, a Moises Caicedo most ért vissza. Tehát edzőként ebben elképesztően nehéz helyt áll, mert minden rajtad fog csattanni, miközben az magáért a szituációját maximum nagyon pici részben felelsz.
Hát igen, meg... csak végső soron igazából rajta fog ez, ahogy mondod, csattanni, és igazából a futballnak is ez a lenyomata, hogy végső soron úgyis az edzőtől válnak.
Hát meg itt az a nagy kérdés, mennyi időt fognak adni, mert ahhoz, hogy ezek a játékosok fejlődjenek, mert Pochettinónak a rendszere beérjen, ahhoz idő kell. És erről beszéltünk, hogy ez az ördögi kör, meg tudják ezt szakítani, és tudnak-e türelmesek lenni, mert igazából ez az amerikai modell működik, vagy látom itt a Chelsea-nél, hogy azt hozták, hogy szeretné, úgymond, mint a NFL-ben, meg az NBA-ben, rengeteg draftset így gyűjtesz, és ezért tankolsz, és gyenge vagy évekig, hogy minél tehetségesebb játékosaid legyenek. És utána abból a rengeteg tehetségből, ha mázlid van, és jól választották ki a játékost, és szerencséd van, bejön az igazolás, bejön a draftolás, akkor utána pár év múlva, vagy lehet, hogy 5-6 év múlva tudsz egy bombaerős csapatot építeni. De ez be tud bukni. Ott van a Philadelphia, évekig rosszul szerepeltek, rengeteg tehetséges játékos választottak, de nem sikerült mindenkit jól kiválasztani, és utána annyira egy lúzer csapat lett, hogy a kultúrát sem tudták megteremteni, és soha nem éred be az építkezés. Ott van a Golden State Warriors, akik nagyon jól belenyúltak, és egy dinasztiát alapítottak, és lehet ugyanígy mondjuk az 1-1-es draft setlist megszerzett az NFL-ben, vagy bejön az irányító, vagy nem jön
az irányító. Az amerikai sportokban ezt miért tudod megcsinálni, mert nem tudsz kiesni. Igen. És nem azon múlik a pénzügyi mérleget, hogy indulsz a bajnokok ligájába.
A rendértéked marad ugyanúgy.
Hát a Chelsea-nek meg indulni kell a bajnokok ligájába, mert rengeteg pénzt költenek, csak most a bevételi oldalon ezt a játékos eladásokból nem mindig tudod fedezni. Ugyanúgy a könyvelésben ezeket ott vannak továbbra is. A Chelsea-nek jelenleg több mint 300 millió fontja van, amit ki kellene fizetni a játékosokért.
És lehet, hogy nincs egy költségvetési sapka, de
BL kell, mert egyszerűen a financial fair play-t már nem tudod kijátszani egy idő után. Ugye most ez nem számít, ugye az UEFA meghozta ezt a szabályt, amit a Chelsea először kijátszott, hogy nagyon sok éves szerződéseknél ugye az amortizáció miatt az a összeg, amit elköltöttek a játékosok könyvekben, az alatt az idő alatt jelenik meg, miközben bevételt, azt egyből el tudsz könyvelni, hogy eladod a játékosokat. Na most ez az időszakot, ezt 5 évre maximalizálta az UEFA, a Premier League még nem, de ők is meg fogják tenni, és a Chelsea-nek már most gondjai lennének, hogyha indultát volna Európában. Még nincsen Európa következő szezonban, hogyha minden jól megy, akkor lesz, de hát jelenleg az eredmények alapján ez is nagyon kérdéses, és akkor meg ez megint gond, mert nincsen BL pénz sem, onnan sem tudott pótolni, szóval ez egy nagyon veszélyes játék, amit a Chelsea játszik, és valószínűleg a Bolliék is Amerikából vették át ezt a modellt.
Igen, ez egy igazi boomer-bust
modell. Csak a futballnak a környezete, meg a szabályrendszer az picit másképp néz ki. Más
is, a vezetőség szerinted változtatni fog a koncepcióján, vagy inkább lelépni?
Nem, igazából felszedem mindent egy lapra. All in, igen. Ha ebből a 30 játékosból, akit most megszereztek, bejön 15-18, és magas szinten, és mondjuk top 4-es szintű klub lesz belőlük, akkor bejött az építkezés, hogyha ezeket a játékosokért, akiket kockáztattak, nem jönnek be, akkor bukott az egész projekt. És aztán mondom, hogy kiesett a Chelsea, de akár nagyon-nagyon komolyan is megihatják a szurkolók ennek a levét.
Ez így van.
Pete, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk.
Köszi szépen.
Legközelebb is jelentkezünk majd. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.